Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 367. darált Cessna adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és nagyon jól tudom azt, hogy ezt Cessnának kéne mondani, de az nem jön a számra.
Akkor én is Cessnának fogom mondani, én Póli Ferenc vagyok, és ez úgyis ez a darált Cessna, amiről majd mindjárt szó lesz, ez pont úgy néz ki, mintha egy cséplőgép ment volna rajta keresztül, vagy egy mérges feleség láncfűrésszel. Ez egyébként a legenda része, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem mondjuk el, hogy mindenféle nyári akadályok akadályozták azt, hogy az elmúlt két hétben, három hétben?
Inkább három egyébként.
Meti Heteort vegyünk fel, most már inkább három, igen. De most minden akadályával van hárulva. Nekem próbált itt beugrani egy úgynevezett céges vacsora, de ideje korán megköszöntem a finom ételeket és italokat, megtörölgettem a számot a damaszt szalvétával, és lóra pattantam. Jó biciklire, jó, ne ingasd a fejed, nem ló volt.
Jó, lettek volna kérdéseim egyébként. Én még mindig azt szoktam felhozni mentségként, hogy élet történt, tehát most pont az ellenkezője az én esetemben.
Igen.
Egy barátomtól, rokonomtól, meg egy hallgatónktól búcsúztunk el egyszerre. Tehát, hogy legalább nem három ember. Minden esetre nem volt egyszerű az elmúlt két hét. És neked sem lesz egyszerű egyébként a következő hetek majd, Ferenc, ezt neked mondom. Mert nem tudom, hogy figyelted a Telegram csatornákat, de felvetődött azt, hogy milyen jó lenne egyszer egy metisörözés, például a Dömörkapu rengetegben. Na most te az összes metisörözés eddig biciklivel érkeztél.
Ez azt nem tudok elmenni biciklivel, ugye?
Csak 15 kilométer Szentendrétől.
Hát az olyan értelemben akkor nincsen messze, de jól gondolom fölfele.
Lájtosan. Olyan aljas módon, tudod?
A biciklin, ami lájtosnak tűnik minden más eszközön, az a bicikli nagyon szenvedős tud lenni. Egy elektromos bicikli lenne szükségem, ezt mondjuk 10 éve mondogatom a világnak, de a világ nem, az univerzum nem akarja meghallani ezt a kérést. És most elkezdtem szemezni, mert nem is tudom, talán az Instagramon egy hirdetés ajánlgatta nekem azt a ilyen kínai középmotor szettet, amiben benne van a motor, meg a vezérlők, meg egy vázra szerelhető akkumulátor is, és mindössze 300, nem tudom, 16 ezer forintért lehetne egy ilyen motor erősítette kerékpárom, ami tulajdonképpen ismerve az elektromos bringa árakat nem olyan nagyon sok. Viszont valahogy az van, hogy az utóbbi mondjuk 4-5 évben az elektromos bringák annyira gyönyörűek lettek, és annyira kívánatosak, és annyira vov, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehezen adnám a fejemet egy ilyen barkács bigyóra, ami egy ilyen csúnya izét, boomslit növeszt a bicikli közepére.
Ezt a részét teljesen értem, ami egyébként problémás ezeknél a bicikliknél, hogy mondjuk az áruk is úgy nőtt. A sima elektromos elsegítési bringánál nem tudom, hogy mennyi. A jó múltkorában néztem kargó bringát, amiben az elejébe be lehet rakni a 100 kiló cementet, vagy két gyereket, vagy bármi ekvivalens súlyt. És ott olyan számok voltak, amiért az ember autót vásárol.
Hát az millió fölött van, nem egy ilyen kargóbring?
Másfél felett.
Igen.
Hogyha rásegítés van hozzá minden. Nagyon szép darabok egyébként, és teljesen érzem a helyüket a világban, csak drágák.
Hát figyelj, egy ilyen teljesen átlagosnak kinéző városi bringa elektromos támogatással, az is ilyen 800 ezer forint, ami basszus, az nem tudom, 2000 euró, jól mondom?
Igen. Valahogy úgy, de nem néztem a még árfolyamat.
Hát jó, hogy ma éppen mennyi, 1 millió milpengő.
Igen. Még olcsóbb, mint egy liter benzin az euró, azt hiszem.
Igen.
Közben miért nem neked a Google Maps-en? Kérlek szívesen, durván tőletek a Ecserihez mértem, mert arra emlékszem, hogy hol van.
Igen.
40,5 kilométer csak oda.
Az egy vállalható távolság egyébként, ha tényleg nem az van, hogy az utolsó 15 kilométer hegynek fölfele van, mert úgy már nehezebb. De tudom, én szoktam arra járni, ez így persze azért egy barokkos túlzás, de mondjuk ha Szentendrei szigetre megyek, ami azért meg szokott esni, akkor mondjuk évente, két évente egyszer ezt biciklivel csinálom, és az inkább azt hiszem, hát attól függ, ha a Szigetspicre megyek, akkor olyan 60 kilométer inkább tőlünk. és az is megvan 3 óra alatt, tehát nem teljesen kizárt, inkább csak miért is szihatnám meg magam ennyire, mikor annyi más közlekedési eszköz is van a világon.
Nem? Igen, 6 óra ingázás biciklivel egy kisörözésért az elképzelhető, hogy nem éri meg.
Igen, igen. Hát akkor már, de ott van egy fesztivál, nem?
Nem, 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 ez egy kávézó, ahol mindig vannak különböző koncertek, meg
egy dobó... kávézó.
Kávézó, turistaszállás, bicikliavítópont, egy rét, ahol hát hol zenekarok lépnek fel, hol pedig úgynevezett dobolókör van. Ez utóbbi különösen vicces messziről nézve.
Ugyanezt lehetne a vérmezőn is, és akkor nem kéne olyan messzire menni.
Jó, ez a vérmezőn ott van körülötted a város, meg akármi, nem egy szarvas a legközelebbi szomszédod.
Akkor a Magyar Zeneháza. Az úgyis egy olyan jó kis megosztó épület.
Várjál, ez a Magyar Zeneház az a picit rohadó taplógomba alakú, ugye?
Az az, igen, igen.
A likacsas tetejű, oké.
Igen, tehát nem a, ahogy...
Nem a félcső.
Barátunk mondta, igen, az is jó, de hogy egy óriási nápoly, amire ráült az óriás.
Ez sem rossz egyébként.
Igen. Hát igen.
Na de mindegy, ez csak tervként merült fel, mindenesetre mondtam, hogy ha ezt kiváltjuk helyszínnek egyszer is, akkor abban található kihívások.
Hát, és akkor nagyon enyhén fogalmaztunk. Na jó van. Mi újság a darál cesznákat tartalmazó világban? Kérdezhetnénk. Ha nem én tettem volna be az első linket az adásnaplóba, az csak ilyen, nem is tudom, szoktunk beszámolni könyvekről, ha elolvastuk őket, mondjuk én ritkábban, nem, tehát én gyakrabban, mert én ritkábban olvasok el könyveket, mint te, ezért nálam az nagyobb esemény. És hogyha valami jó, akkor azt elmesélem.
És elolvastad Dmitri Glukovszkijnak a Text című könyvét, amely Dmitri Glukovszkijt egyébként, aki hiszem Barcelonában él mostanában. Ami hát abban különbözik Moszkvától, hogy az embert nem lövik mellbe a szemetesek, hogyha ellenzéki gondolatokat fogalmaz meg, és hazafelé sétál egyszerre ezt a két bűnt elkövetve.
Igen.
De őt rendkívüli módon csúnyán nézéssel ítélték meg hasonlókra a távol létében, emiatt nem is fog otthon járni valószínűleg.
Igen, és ha nem jól tudom, hogy ő felelős a Metró című könyvért, és az alapján a Metró című játéksorozatért, vagy ez így nem igaz?
Azért is, továbbá az Orosz népellenes mesék című novellás kötet is az övé.
Na igen. És ez a Text, ez nem olyasmi, azt hiszem, mint a Metró, ez egy nem is ma, hanem azt hiszem 2015-ben játszódó történet, egy viszonylag egyszerű 6 nap története, és iszonyú sokáig tartott el olvasnom, mert annak ellenére, hogy tulajdonképpen semmi nagyon durva dolog nem történik benne, de valahogy nagyon nyomasztó, de valahogy úgy nyomasztó, hogy szóval nem a története a nyomasztó, hanem a környezet, a helyszín, ami egyébként Moszkva, illetve Moszkva mellett egy ilyen kis előváros Ljubnya. És egyszerűen, tehát nem egy ilyen kitalált Moszkva, vagy nem egy ilyen disztópikus Moszkva, hanem az a Moszkva, ahol élnek ma is az emberek, és ahol van jó élet, meg rossz élet, de hősünk pont egy pekesebb végén fogta meg ezt a posztkommunista önkényuralmi hülye helyet, ami Oroszország. És egyszerre nagyon aktuális, például beszél a Krímről, meg Putyinról, meg a Krím elfoglalásáról, de csak ilyen mellékesként, tehát mint a megint csak egy díszlet elem. Amúgy pedig, hát azt el sem mondom, hogy ilyen, tehát hogy milyen ívű történet, de egy ilyen nagyon érzékletes, nagyon realista regény, semmi mágia nincsen benne, semmi technológia nincsen benne, azon kívül, hogy hősünk hát véletlenül, vagy nem is olyan véletlenül hozzájut valaki másnak a telefonjához, és azon keresztül ennek a másnak az életét éli egy pár napig.
Van egy nagyon jó irodalmi mém, azt nem tudom, te láttad-e, de most nem csak egyszerűen el fogom mesélni, de is fordítom, ráadásul leszek annyira aljas. Amely szerint egy brit regény az arról szól, hogy menjünk el egy buliba, és ott ismerjük meg a feleségünket. A német regény ezzel szemben arról szól, hogy menjünk be a vadonba, és találjuk meg önmagunkat. Az orosz irodalom ezzel szemben viszont arról szól, hogy menjünk el a nyomornak és a nyomasztóságnak a leges-leges legmélyére, ahol találjunk egy olyan mélyét ennek, amiről nem tudtunk, és menjünk tovább oda.
Akkor ez a könyv beleillik ebbe a kánonba, De nem ilyen nyomorpornó, tehát semmi, nem ilyen nagyon durva, csak éppen pont annyira durva, hogy bele is tud képzelni magadat a helyébe a főhősnek, és hogy ettől még szörnyebb legyen az egész valahogy. És azért mégiscsak káposzta, leves a fő étkezés, mármint, hogy az van otthon, meg ilyen becézett alakokban hívják a hévet is, ami ugye elektricska, meg az éjjel-nappalit is, ami nem tudom milyen, szintén ilyen oroszul becézett alak, ahogy mindent becézett alakban használnak az orosz nyelven. Azt hiszem, hogy ez a könyv egyébként egy nagyon méltó folytatása a klasszikus orosz irodalom hagyományainak. Ezért aztán ilyen könnyed nyári strandolvasmánynak semmiképpen nem ajánlanám, de ha valaki egyébként úgy bele akarna szagolni egy ilyen kifacsarodott, kicsit kifacsarodott helyzetbe, ami teljesen ilyen hiperrealista mégiscsak, akkor go for it. Nagyon értékes szöveg, azt hiszem. De nagyon nehéz volt elolvasnom, és most iszonyúan vágyom valami könnyűre, aztán ehhez képest talán mégsem könnyűt fogok választani legközelebb.
Egyrészt eszembe jutottad azt, hogy én még az orosz népellenes mesék megjelenésekor csináltam egy Glukovszki interjút, akit már akkor is úgy adott el nekem M. Nagy Miklós, akkori Európa kiadó vezető, hogy ez a csávó Nobel-díjat kapna, hogyha nem sci-fivel kezdte volna a munkásságát. Majd ez soha nem jelent meg sehol, mert éppen három különböző pozícióban dolgoztam ugyanannál a lapnál, ahol együtt dolgoztunk, és sosem volt időm megszerkeszteni emiatt. De az MP3 az nekem valahol megvan. És most, hogy egy MI átírja nekem tulajdonképpen, hogy egy MI-t használó eszköz, vagy nevezzük gépi tanulási algoritmusnak leginkább ennek.
Igen, igen, az a jó megfelelő megnevezés.
MI-ről majd beszélnünk kell, jut eszembe. Most tulajdonképpen akár meg is csinálhatnám, és meg kell keresni az MP3-at a nem tudom én több gigabájtnyi mindenféle interjú felvételem között. Valószínűleg glukovszki.mp3 néven fog szerepelni.
Hát annál is inkább, mert ez a regény már egyáltalán nem sci-fi. Semmilyen sci-fi nincsen benne. Ez egy ilyen kis realista regény.
Már az orosz néprenes mesék sem volt igazából, tehát az a... Ahogy én arra emlékszem, de régen olvastam, az a Cakó Banga féle 77 magyar rémmesével tartott mondjuk párhuzamot.
Aha. Elmondjam még, hogy mi a következő tervem.
Majd igen, csak még van egy kérdés, hogy eladtam-e én neked az új Skalzit, a Kaijusat?
Hát az egyik versenyző az új.
Rendkívüli módon ajánlom, semmit nem akar tőled, de na, az strand olvasmány, tök vicces, ennyi.
Hát azért ezzel most előbbre lépett. Én Moskát Anitának az újonnan megjelent novellás kötetét, a hazugság téziseit szeretném elolvasni nagyon, és akkor emellett ott van még a Kaiju állatvédőtársaság Skalcitól, ami meg igen, az régóta itt van a listán, amióta először említetted. Nem tudom, mind a kettő nagyon vonzó. A Moskát Anitában nem csak az, hogy imádom, de az is, hogy novellák. Tehát ezt a nagyon nehezen legyűrt regényt, ami nem tudom hány oldal lehet, szerintem nem olyan sok, mondjuk ilyen 350 legfeljebb, de biztos, hogy több hónap volt, mire keresztül verekedtem magam, mert az Instát pörgetni mindig egy kicsit könnyebb elfoglaltságnak tűnt este is, meg reggel is, mint újabb nehéz oldalakat befalni belőle.
Persze, hogy így van, igen, ezt teljesen tudom. Vannak ilyen befejezetlen anyagaim, hogy hát tulajdonképpen már csak a végét kéne kikerekíteni, de mi lenne, hogy inkább néznék helyette egy sorozat részt?
Hát igen, igen. Na de, majd most, jó, mindegy, amikor legközelebb beszélünk, akkor be fogok számolni róla, hogy melyiket kezdtem el, és milyen.
Viszont akkor maradjunk az irodalomnak a farvizein, és helyezkedjünk szembe, azt hiszem Babiccsal. Aki ugye azt találta írni, hogy én nem a gépet éneklem, hát mi most azt fogjuk. Bocsánat, magas labda volt.
Igen.
Szóval találtam egy tök jó Jalapnik cikket arról, hogy meg akarják dönteni a szárazföldi sebességi rekordot. Ráadásul, ha jól értem, akkor a szárazföldi szél által hajtott járművekkel felállított sebességi rekordot.
Igen, a szárazföldi vitorlázás sebességi rekordját.
Igen, ami eleve egy szép, bolond dolog, az meg, hogy olyan technológiákat akarnak ebben felhasználni, amit a gazdag emberek tulajdonképpen szép és bolond sportjában, a vitorlázásban alkalmaztak, az meg ad neki még egyfajta élt. És aztán megnéztem, hogy mi az a sebesség, amit itt meg kell dönteni. És ez a 202,9 km per óra, amit 2009-ben állítottak fel, ami hát bárhonnan nézzük, egy olyan jószággal, amiben nincsen motorfék, és a szél fújja, és egy rohadt nagy vitorla van a tetején, és hát szerintem aggasztó dolog lehet benne ülni ennél a sebességnél, az azért ilyen húha.
Igen. Úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy egy ilyen, tehát vannak ezek a mindenki által gondolom ismert ilyen rakétahajtású autók, ami lényegében egy rakéta, meg négy ilyen kis, vagy három vicces kis kerék. És akkor ehhez képest ez egy annál a rakétánál egy sokkal vékonyabb és törékenyebb ilyen, nem is tudom, mint egy darcnyíl, vagy hát az se jó teljesen, inkább valami orvosi eszköznek nézném magát a hosszúkás izét, amiben ül a pilóta. Oldalra van egy ilyen oldalkocsis motorkerékpár feelingű oldalsó rúd egy támasztókerékkel, ami nagyon áramvonalas burkolatban van, és aztán a tetején egy, nem egy ilyen klasszikus jachtvitorla, hanem ez a fix vitorla, tehát ami egy ilyen lényegében egy szárny, és ez már eleve azt okozza, hogy így én próbálom magam elé képzelni, hogy ezt mi hajtja párhuzamosan előre abba az irányba, amerre a vitorla áll, tehát teljesen értetetlen.
Hát a jószág leginkább egy ilyen videójátékos glitchre hasonlít, igen, ahogy egy félbevágott repülő vágtat keresztül az oldalára dőlve a sivatagon.
Igen, és ráadásul vizes az aszfalt, ahol kipróbálják, és ezért tükröződik a vitorla lefelé, és így olyan tényleg, mint egy 90 fokban bedöntött repülőgép, de nem az. Nagyon fura, nagyon, nem is az, hogy jövőszagú, hanem ilyen teljesen mindenen kívüli, világon kívüli valami. És akkor van felvétel egyébként a belső, tehát a pilóta fülkéből, és onnan nézve meg egy ilyen kicsit olyan érzés, mint a Blair Jónak a repülőgépe, tudod, az ilyen drótakadályszerű, sok merevítő kötél és sok papír izé, és az egész belülről valahogy egy ilyen nagyon tákolt bigyula, és ez is egy kicsit olyan, hogy ebbe basszus állóhelyzetben is egy kicsit félnék beülni, hát még 260-nal menni vele, mert ha jól emlékszem, akkor ez a 260-a, amennyire tervezték. 250, na.
Ez az a nagyságrend, ahol már teljesen mindegy igazából. És akkor van a kommentek között, nem tudom, olvassál a kommenteket, egy másik
nem.
Hogy tehát nyilván ezt jó időben, nyáron, picit vizes aszfalton az ember ott elkavírnyászik 200-zal csendesen azon a szovjet katonai reptérnek tűnő helyen, ami nyilván nem szovjet katonai reptér, hiszen Amerikában történik mindez. Uh-huh. Viszont valaki feldobta azt, hogy hát de vannak sokkal régebben megdöntetlen, nagyon magas sebességet igénylő rekordok. Például a jégen való vitorlázás rekordja, amit 1938 óta 230 km per óra. És hát így belegondolva, a jégnek csapódni sokkal rosszabb, mint egy picit vizes aszfaltnak, azt hiszem.
Azt szerintem mindegy, hát az 200 km per órás sebességnél, azt hiszem igazán mindegy.
Egyik sem a május, elismerem.
Hát, ennyien szólva. Ehhez képest a vízi vitorlázásnak a sebesség rekordja az a vacak nyálas kis 121 km per óra. Az se egy mai rekord, bár ha jól emlékszem, 70-es évek, vagy valami ilyesmi. Hát de könyörgöm.
Erőt eszembe. Érdektelen dolgok, úgynevezett rakasz előzetes következik. A héten belefutottam a Pamir nevű vitorlásnak a fotójába, ami az utolsó olyan kereskedelmi utat tette meg, ami megkerült a Hornfokot. Ez egy vassal erősen megerősített négyárbócos bark volt, és 1949-ben, tehát 2 évvel a kékcédulás választások után vitt, ha jól emlékszem, árpát Ausztráliába, de lehet, hogy nem árpát, hanem búzát. És hogyha valamit nem kötök össze, akkor a második világháború után azzal, hogy akkor még megfizethető volt egy pár évig a vitorlás szállítás, míg hogyha ezek a rohadt nagy, rendkívüli méretű 4000 négyzetméter, vagy valahogy így vitorla felülettel rendelkező hajókról beszélünk, azzal is történtek, majd később aztán ezek nem voltak már versenyképesek, aztán meg megépült a Suezi csatorna. De hogy így nagy kerekszemekkel néztem azt, hogy ott van egy vitorlás hajó. Miközben lassan beleszaladunk az 50-es évekbe. Hihetetlen.
Miközben nézem a képeket róla, és leesett állal bámulok. Az a kötélzett bonyolultság, ezt átlátni, karbantartani, kezelni, irányítani, Hát a hideg ráz tőle.
Igen, ő sajnos elsüllyedt egyébként. De
nem ezen az úton.
Nem ezen az úton, hanem jóval később, és akkor már iskolahajóként. Plusz emberi balfasságból. Meg volt vihar is közben. Viszont egyrészt az egyik testvér hajója, vagy egyik hozzá viszonylag közel álló hajó, az Németországban le van parkolva látogató múzeumhajóként. Kettő másik hajó ugyanettől a cégtől szintén. Egy harmadik az viszont orosz kézbe került hadizsákmányként a világháború után. Az a mai napig iskolahajóként hajózik.
Uh-huh. Ezek szerint a ma tengerész kapitányai legalábbis oroszok megtanulnak vitorláshajót is irányítani?
Azt nem tudom, mindenkinek kötelező ez, például egy tök jó kérdés. De több haditengerészetről tudok, aminek vannak vitorláshajói. Annyira például, hogy az amerikaiak a náci Németországtól zsákmányoltak egyet, és azt használják.
Érdekes, hogy ez a tudás még ott van, de hát gondolom, hogy szextánssal is megtanulnak navigálni, pedig arra is azért az esetek messze túlnyomó többségében nincsen szükség, de ha meg mégis, akkor eltájékozódnak a csillagok alapján is.
Hát most már a Boeingeken sincsen ugye szextánsport.
Pedig volt, az sokáig volt.
Nagyon sokáig volt, igen. Nagyon sokáig ért, szerintem 80-as években halt kb. Ki, vagy még korábban, de
az a GPS-hez nagyon kötném. Sokáig kategória.
De igen.
Szép.
Kapitány kimászik nyilván a szándra, előveszi a Jákob lajtorjáját.
A lejter Jakabját.
Igen, nézi közben az óráján, hogy akkor hány másodpercig, amit lát.
Ha, és aztán lekiabál a másodtisztnek, hogy balra Bélám, balra megyünk.
Igen, és aztán kidobja a logot, hogy megmérje, hogy hány csomóval mennek. Úgy ezek a bitang nagyhajók ilyen 40-et tudtak kilométer per órában.
Uh-huh.
Ami... Nem olyan soknak tűnik, igen.
Nem. Szerintem itt a BKK hajók a budapesti Duna szakaszon, azok simán mennek 40-nel, amikor északról dél felé jönnek.
Lehet, hogy igen. Ugyanakkor mondjuk kevesebb ideig csinálják ezt.
Csak a sebességről volt szó, azt nem állítottam, hogy így tudnának menni, de például a szárnyas hajók azok azt hiszem kényelmesen mennek 60 körül.
De szárnyasan sosem ültem még, mindig bennem volt, de az meg a másik, ami mindig bennem volt, hogy ez biztos, hogy egy rendkívül zajos, kényelmetlen cucc.
Igen.
Tehát egy volánbusz csak Duna van alatta.
Így pontosan. Igen, én kívülről szoktam mindig látni a nyaralóhoz közeli Dunapartról, ahol ők eljárkálnak Bécs felé, és nagyon zajosak valóban. De legalább nem csinálnak nagy hullámokat.
Az is valami.
Örülnek a kenusok. Na de, hát azértől kanyarodtunk ide a vízi rekordtól, vízi sebességrekordtól, meg a szárazföldi szélsebességrekordtól.
Még van esetleg autós sebességrekord, az tök érdektelen egyébként, hogy most 700 hányjal kell éppen menni ahhoz, hogy te legyél leggyorsabb.
Arról úgy le is szoktak egy kicsit, nem? Tehát most már csak úgy autós sebességrekordot nem nagyon csinálnak, mert mentek már hangsebesség fölött, és most nagyobb rakétát tenni kerekekre, az valahogy nem tűnik annyira viccesnek, úgyhogy inkább a, tudom is én, elektromos autóval, meg fejen állva, meg egy keréken, biztos ilyen rekordok vannak inkább.
Igen, meg hogy széria, de sportautóval. Egyébként nem tudom, 1-2-3 égestéről ezelőtt volt arról pont sztori, így csak megemlítve, amit én nem tudtam egyébként, úgyhogy nagyon nagy örömmel hallgattam ezt a részt, hogy amikor a Bugatti Veyront beígérték Bugattiék, akkor ez azért tartott olyan bitang sok ideig megcsinálni, mert hogy voltak ilyen lefektetett számok, hogy 1000 lóerő, meg ennyi kilométer per óra, meg akármi, meg rajzolt a dizájnerek, és ő meg kellett oldani, hogy ezen a kocsin hol keletkezik majd leszorító erő, mert különben 400 felett elszáll a fenébe.
Igen. Igen, hát kb. Ami a Forma 1-es autókkal is van, a sok kis egyre viccesebb cizellácskáikkal, amik szárnyaknak neveződnek. És most igen, meggyűlt a bajuk a leszorító erővel.
Nem néztem, csak azt láttam, hogy valaki megint törtek autókat nagy erőkkel. Meg Lomamban is volt valami.
Az idei szezon ugye más, megváltoztak a szabályok, mind a karosszériára, mind a motorokra vonatkozó szabályok megváltoztak, de ebből most az aerodinamikai kialakítás az érdekesebb, amennyiben most engedélyeztek egy olyan padlólemezt, ami pár éve már egyszer bejött, csak akkor betiltották, de most meg mindenki számára, hát azt hiszem kb. Kötelezővé tették, egy olyan padlólemez, ami már eleve egy ilyen vákumhatást generál az autó alatt, és olyan erős szívóerőt fejt ki, hogy az autó teljesen oda szívódik az aszfalthoz, ettől elvész ugye alatta az áramlás, vagy hát jelentősen csökken, emiatt elvész a leszerítőerő, akkor ettől fölugrik, ettől újra elkezd generálódni, és akkor így pattog, ezt hívják delfinezésnek, és ez különböző mértékben, de mindegyik csapatot sújtja, de leginkább a eddig 7-szeres bajnok Mercedes-t, akik egyáltalán nem tudnak ezzel most mit kezdeni, és ezért bukdácsolnak a sofőrjeik, Lewis Hamilton ilyen 6.-7. mindig csak, és mellette a fiatal George Russell is egy kicsivel jobb csak. Szóval, hogy itt ilyen leszorító erőügyi problémák vannak, ki gondolná, hogy eljöhet ez is egy versenyautón, hogy túl sok a leszorító erő.
Izéjük nincsen nekik? Vagy az be van tiltva? Aktív aero?
Azt hiszem, nem, nincsen. Így van, mert amikor néha állítanak a, mondjuk az első szárnyon vagy a hátsó szárnyon, akkor azt egy csavarkulcssal szokták, mert egy dugós kulcssal szokták csinálni a szerelők. Úgyhogy nem, azt nem szabad szerintem állítani távolból.
Aha, mert hogy értelemszerűen most sokat pályáztam az élet miatt, és az mindig, tehát hogy vannak autók, amik nem szexik, hogyha megelőznek. Az a mennyiél, barátom, oké, nyomod neki, látom, ez a tankolókártyás fehér színű céges Octavia kombi.
2000-es motorra.
Igen, mennyi neked fizetik a benzint? Oké, értem, utol tudnál lakérni, nem érdekel. Amikor viszont azt látod, hogy elhúz melletted egy olyan kocsin, ami hátul a szárnyán állít egy picit, mert érzi, hogy mások a körülmények körülötte, az oké. Mennyi testvér? Oké, rendben van.
Igen, azt érti az ember, és azt szerintem még szereti is, nem?
Igen, aztán persze mindjárt tudjuk, hogy pokol lesz karban tartani azt a 10 millió 48 darab szervomotort, ami benne van.
Tehát a dolgok, amik csúnyán öregszenek. Kevésbé érdekli.
Jaj, persze.
Na igen.
Viszont akkor felhoznám ide, ha már ide eljutottunk a gazdáig, meg a érdeklésig, az amazonos hírünket.
Na.
Amennyiben amazonék azt mondták a hónapban egyszer csak, hogy a Kindle alkalmazásból, amely a Kindle operációs rendszerben, a Kindle olvasókon fut, azok a régi eszközök kiesnek a boltból, tehát nem lehet majd rajtuk vásárlást indítani.
Hát nem egészen, úgy nem lehet vásárlást indítani, hogy az Amazon boltból, ami direktben elérhető a Kindle-ről, ott nem lehet. Lehet valahogy vele vásárolni, csak mit tudom én, fel kell menni a webre, és akkor valahogy on. Szóval bonyolult úgy, de lehet még rajta vásárolni, de valóban az alkalmazás boltban nem lehet. Ez az 5. generációs Kindle, és annál hátrébb.
Igen. Itt esik egyébként az enyém is ebből a funkcióból, amire sosem használtam. De ez nálunknál fejlettebb piacokon, azt hiszem, hogy az ilyen selling point volt, hogy az ember leül a közmondásos strandra, kinézi magának a strandkönyvet, kattint egyet az eszközön, és akkor lejön a strandkönyv. Nyilván ehhez megfelelően olyan mobilnetes modemek vannak benne, amik mostantól kezdve nem lesznek támogatottak, már hálózat szintjén sem. Másrészt meg csak az van, hogy kiöregszenek a piacról, miközben ebben a hírben nekem az az érdekes, hogy ezek az eszközök egyébként nem úgy öregszenek, mint a hagyományos elektronikai eszközeink. Tehát, hogy olvasni most már lehet sokkal jobbat venni. Szebb, nagyobb felbontású, jobb rajta a betű, kényelmesebb mi egymás. Viszont magára arra a célra, amire vásároltad őket egyszer, hogy olvass rajtuk, arra pont ugyanannyira alkalmasak, mint az első nap, amikor kibontottad. Lehet, hogy kirohadt belőle az aksi, akkor veszel bele Kínából 3000 forintért, és beszereled az újat.
Igen, és hát az való igaz, hogy az e-tinta kijelző, az szemben egy csomó minden más dologgal, amit az áram hajt, ez valahogy nem kopik, meg nem tényleg nem lesz az, hogy nem tudom, szellemképes lesz, vagy benyomódik, vagy szóval semmi ilyesmi, ez tényleg egy ilyen ősöreg Kindle-nek a kijelzője pont olyan, mint régen volt. Gondolom a technológia sajátságosságának köszönhetően. Hát ehhez képest azt hiszem egyébként, hogy biztos megfontolták ezt, mert hogy ezzel az Amazon a saját üzletét rontja. Tehát neki nem az a igazi üzlet, hogy Kindle-öket ad el, hanem hogy könyveket ad el az áruházban. És hogyha egy eszközt kizár ebből, akkor szerintem az tényleg csak utolsó lehetőségként teszi.
ellenben kiküldi majd azt a levelet, lehet, hogy már ki is küldte, hogy számítsuk be régi kindlodat új kindlod árába 30%-kal, válasszál valamit, drága egy barátom, Paperwhite 48-at, vagy ami éppen a polcon van, és szívesen eladjuk neked olcsóbban.
Az viszont nem egy rossz ajánlat, nem? Hát amúgy amerikai fizetéshez mérten egy Kindle Paperwhite ára az nem olyan vészesen sok. Hát még a 30%-ot engednek is belőle, akkor ez mennyi ilyen? Az $200 alatt van, nem?
Bőven szerintem. Illetve, hát hogyha ha fogjuk ezt a... Pisti, kérlek, most egy kicsit teker elő 10 másodpercet. Fogjuk ezt a alapmeges trükköt, hogy elosztjuk annyi évre, ahány évig használjuk majd, és addig osztjuk még ezeket további részekre, amíg ki nem jön az egy kávénak az ára. Úgy tulajdonképpen maga Kindle sem egy drága beszerzés.
Hát egy Paperwhite 4-es, az 45.000 forint itthon, a súlyos áfával, meg mindennel. És szerintem, ha nem itthon veszi az ember, akkor lesz az 30 is, főleg egy. És akkor még rá a kedvezmény. Szóval tényleg nem egy olyan nagyon nagy kiadás. Tulajdonképpen figyelj, egész sokáig bírták, nem? Hát azért 10 évig ez az eszköz támogatott volt.
Igen, ez egy jófajta technológia, tehát én ezt szeretem, az ilyesmit, amit az ember felrak a polcra, és akkor 10 évente le kell porolni tetejét, hogy működik-e még, és addig működik.
Erre jut eszembe, hogy láttam én most talán valamelyik közösségi támogatós portálon egy olyan laptopot, ami olyan laptop-laptop, moduláris, tehát lehet benne csereberélni az egyes alkatrészeket, úgyhogy ilyen értelemben neked mindenképpen szimpatikus kell legyen, és e-ink kijelzője van, szürke, árnyalatos, tehát nincs benne színes, és hát nem, azt viszont nem pontosan értem, hogy miért. Azt írják természetesen, tehát én is ezt az érvelést mondtam volna, hogy az emberek túlnyomó többsége az a laptopját nem másra használja, mint Word-öt, Excel-t és e-mailezést intéz rajta, jó, meg megnéz rajta esetleg weboldalakat, és elolvassa a kedvenc portálja híreit. Ezt tulajdonképpen lehet e-ink kijelzőn is csinálni?
Lehet, és valószínűleg az újak azok gyorsabban frissülnek már, abszolút, mint az én 10 plusz éves Kindle-om. Ellenben a megnéz weboldalakatban nagyon erősen ott van a bármely mozgó tartalom.
Hát igen, az nem fog rajta menni, de szóval videót nem lehet vele nézni, azt hiszem, de nem is, szóval azt el tudom képzelni, hogy tökre van az a réteg, aki videót soha nem néz, ellenben, mit tudom én, a nőklapja kafén elolvassa az elolvasnivalókat. De még így is azt, valahogy azt érzem, hogy hát jó, de miért venne az ember ilyet, amikor tud egy ilyen színes, nem tudom, TFT kijelzős olcsó laptopot is venni. Szóval, hogy mi az, ami kifejezetten előnye ennek a kijelzőnek? Keveset fogyaszt, tovább bírja egy töltéssel.
Ez abszolút így van, de amikor a legcsoszványabb Chromebook is viszonylag sokáig bírja egy töltéssel.
Hát igen. Szóval mondjuk egy átlagos, olcsó ilyen belépő Windows laptop, az azt gondolom, hogy egy napot átlagos használat mellett elvisz. Jó munkában talán nem, de egyébként meg viszel magaddal a töltőt. Ha meg lakatlan szigetre akarsz menni, akkor de jó, akkor oda tényleg vigyél magaddal ilyen laptopot, de hát sok más értelmét nem látom. Pedig az e-papír kijelző nem olyan rossz dolog. Hát olvasni jó, inkább úgy mondom. Csomó mindenre, nem tudom. Jegyzetfüzetnek nagyon jó, a Remarkable 2 az csodálatos. Akár jegyzetelni, akár firkálni, akár egyébként olvasni rajta. De egy laptopnak nem sok értelmét látom.
Ez kicsit az nekem, hogy egy olyan egyszerű eszköz, ami többet tud, mint ez a kizárólag egy háromsoros kijelző és egy billentyűzet, meg nem értett szerző vagyok, ezért egy papírtekercsel és egy Erika írógéppel közlekedek mindenhová. De valahol csak ezen a skálán mozog. Biztos egyébként rendkívül szexi, de nem venném meg magamnak. A modulárisokból akkor már inkább a framework-öt, de az is elbukja ott, hogy nem nincsen benne például SD kártya olvasó, mert nem fér bele a bővítő szlotba, mert a bővítő szlot az nagyjából SD kártya méretű lett.
Ja.
Ami egy rendkívül nagy ilyen elcseszés szerintem, de azt amúgy dicsérik.
Mármint, hogy az egy jó laptop, vagy hogy...
Nem rontották el, inkább így fogalmaznék.
Figyelj, olyan laptopból sok van, nem? Ami oké.
Igen, de ez mellé még moduláris, most már jött ki olyan, hogy akkor új generációs CPU-val lehet bővíteni az előzőt, és akkor csak a CPU-t kell hozzá megvenni, hogy a lehető az alaplapot már, amire ráforrasztották. De hogy a maradék része a gépnek az marad. Tehát van egy ilyen szép szereld magad esztétikája dolognak, és nem egy csúnya darab amúgy.
Igen, elég precízen hasonlít, de tényleg azt lehet mondani, hogy elég alaposan hasonlít a MacBook Air-re, főleg az újra. Hát, tudod, mi jut erről eszembe egyébként, hogy ez egy ilyen hosszú távra tervezős darab, tehát ez egy olyan laptop, amit 10 évig akarsz használni, különben nincs sok értelme a modularitásnak.
Mondjuk az Air. Hogy...
Mond?
Mondjuk az Air-t is.
Na igen, és hogy az Air is ilyen, és hogy ezt nem emlékszem, hogy a hallgatók hallották-e már, de nekem valahogy nagy családi kupak tanácsolás keretében végül koratavasszal lett egy M1-es MacBook Air-em, és ez egy ugye nincs két éves technológia talán, de most a WWDC-n, tehát az Apple fejlesztői konferenciáján, amit mindig így a nyár elején tart, most bemutatták az új M2 csípes MacBook Air-t, és hát annyira iridlem, és annyira szeretnék egy olyat, ami természetesen nem egy teljesen reális elképzelés, így mit tudom, 3 hónappal a friss beszerzés után, de nem azért, mert gyorsabb, az is jó pofa, de hát egyrészt marha jól néz ki, más egy kicsit az alakja, és nincs ez az ilyen nagyon áramvonalas, késpengeszerű alakja, mint a MacBook Air-eknek, az eddigieknek, és ez is tulajdonképpen még mind semmi, de hogy MagSafe a hálózati töltő csatlakozása, tehát egy ilyen mágneses, ráklattyantható és leklattyantható töltője van, ami egyébként sok éven át jellemezte a MacBookokat, aztán valahogy áttértek a USB-C-re, és még ezen az M1-en is USB-C-s töltő csatlakozás van, ami nem csak azért rossz, mert hogy az egyik portot azt elveszi tőled arra, hogy ott bedugd. Az M1-es MacBook Air-nek egyébként nincs sok szüksége erre, tehát én reggelre feltöltöm, beteszem a táskámba, és késő este akár 2 munkahely és 1 podcast felvétel bezárásával még mindig ilyen, nem tudom, 60% és 30% között jövök haza, és akkor megint feldugom, és reggelre köszöni szépen, jól van. Szóval hogy nem, nincs szükség arra, hogy magával hordja az ember, de képzeld el, az van, hogy egy ilyen tökéletesen elrejtett USB-C csatlakozóba az USB-C kábelt bedugni, az nehéz. Azt oda kell nézni, egy kicsit még fény is kell hozzá, tehát nem csak az, hogy tudod, hogy kitapogatod az ujjaddal, és így becuppantod csukott szemmel, mint ahogy a MagSafe-et bármikor, messziről akár, hanem hogy ilyen tapogatózós, olyan nagyon nem Apple élmény bedugni egy USB-C kábelt ennek a szerencsés kis gépnek az oldalába.
Hát ezt egyrészt értem, másrészt meg, hogyha abba belegondolsz, hogy az USB-C az a technológia, amit bármelyik molkútnál megveheted hozzá a kábelt.
Ez igaz.
A MagSafe pedig az, amiért be kell majd sétálnod egy szalomba, amikor a Apple-nek a híresen tartós és kábelmérnökök által tervezett kábelei egyszer csak megadják magukat. Szólnak az USB-C mellett is érvek.
Hát nagyon sok. Tehát ha csak azt nem mondjuk, hogy ez a bizonyos MagSafe-es töltő, amiért besétálsz a szalomba, az valahol 36 000 forintnál kezdődik egy töltő kábel. És a javítása egy normál szervízben, most éppen túléltünk egy ilyet, az azt hiszem 16 000 forint volt, hogy kicseréljék a szakadt drótot egy nem szakadt drótra. És most a alapon, hogy töltőkábel forrasztás. És ez került ennyibe. Szóval ahhoz képest egy USB-C kábel, ami, hogyha egy olyan igazán fancy-t akarok venni, akkor 1600 forint, az mindenképpen egy vonzó alternatíva, ezt el kell ismerni.
Lennének kérdéseim, de kötekedésnek élnéd meg, hogy most azt a MacBook Air-t dicsértük ennyire, amihez lehet venni plusz, nem tudom én, 40 000 forintért egy olyan töltőt, ami nem csak a laptopodat tölti?
Hát de lehet egyébként mást is, szóval igazándiból lehet tölteni ezt a laptopot egy szerintem tetszőleges USB brickről, hogyha elég magas a kimeneti paraméterei megfelelnek az elvárásoknak.
Jó, persze, csak ez volt az, amihez kiadták külön a MacBook Air gyorsabban töltőt, amit plusz pénzért kell megvásárolnod.
Erre most nem emlékszem, lehet, hogy így volt, de azt tudom, hogy amit gyárilag adtak hozzá, az is 2 óra alatt tölti fel, tehát nem olyan nagyon nagy szüksége van az embernek a gyors töltőre. Na mindegy, igen, az Apple ezekben nagyon genya. Nem találtam jobb szót. Hosszan gondolkodtam, hogy valami elegánsabbat mondjak, de csak ez jött a számra.
Azt mondja, hogy van egy 35 wattos töltőjük, meg van egy 140 wattos USB-C töltőjük. Hú, meg vannak még itt különböző töltők, nem akarok ebbe belemenni, annó meg voltak erről a cikkek. Maradjunk abban, hogy megkeresem az adásnaplóba, vagy a kedves hallgatók felháborodhatnak nélkülem is, hogyha esetleg erre ingerenciájuk van. Viszont van egy jó kis cikkünk, amit te nem olvastál, ezért kénytelezek elmesélni neked, vagy csak összefoglalni rövidben. Lényegében arról van szó, hogy a középvezetők szeretnék, hogy az emberek visszamennének a legelőre, hogy lássák a jószágot, amint táplálkozik. A jószág kevésbé szeretné, hogy neki be kelljen ingázni napi 2 órát, amikor megszokta az elmúlt 2 évben, hogy az a napi 2 óra, ami heti 10 óra, az rendelkezésére áll bármely más dologra. Plusz most adásnaplóban nem pakoltam, de láttam olyan számokat is valahol, hogy alapvetően az a nagy produktivitás visszaesés, amit mindenki várt az otthonról való dolgozástól, az nem következett be.
Az nem következett be. Készült egy nagy felmérés, amivel egyébként nekem sok bajom volt. A Microsoft csinálta a teljes világ Microsoft dolgozói között. Egy ilyen szociometriai felmérés volt, és kb. Azt volt hivatott vizsgálni, hogy ez a home office és az online dolgozás, pontosabban a Teams-es együtt dolgozás, az mennyire rontotta a kreativitást, vagy a csapatmunkahatékonyságot, az együtt dolgozást. És mondom, sok módszertani bajom volt ezzel a vizsgálattal, de egy ilyen nagy mintás, 60 ezer dolgozó adatait nézték, sok mindent mértek, és akkor az jött ki, hogy valóban a hatékonyságot azt nem különösebben érintette, a munkaórák, a magánórákkal való összemosódást egy kicsit jobban, de az se jelentősen, viszont az ilyen laza kapcsolatok, amiről tudjuk a hálózatkutatóktól, hogy azok a legfontosabb kapcsolatok, nem a szoros kapcsolatok, hanem a lazák, azok működtetik a közösségeket. Szóval hogy ezek elég sokat lazultak, gyengültek, és hogy általában a csapaton belül kreativitás, a kreatív ötletek azok szignifikánsan romlottak, vagy szóval ennek a helyzete szignifikánsan romlott. És ezt csak úgy azért mesélem, hogy mindenki kezdjen vele, amit akar. Én mondom, én nem ijedtem meg, és én azt gondolom, hogy a home office nem rossz dolog egyáltalán. Nekem hétről hétre, napról napra meg kell győznem magam, hogy néha tényleg érdemes bemenni a dolgozóba. De, nem, de mindig érzem, hogy pontosan ugyanezt tudnám elérni akkor is, hogyha nem mennék be.
Nekem van olyan barátom,
minden munkavállaló amúgy.
Van egy olyan barátom egy külföldi informatikai cégnél, akinek már nagyon lépkednek a nyakán, hogy hát azért, drága Pistikém, lássunk már a munkának a frontján is téged bent az irodában, hiszen van olcsó kávé és közösen összedobott kockacukor, és milyen jó lesz majd, és ő mindig kommunikálja azoknak, akik ezt nekik felvetik, hogy a következő szituáció az ő csoportja, akikkel együtt dolgozik, az egyike sem található abban az országban, ahol ő van, és a cég. Innentől kezdve, hogy a home office-ból beszélget a csapatjával, vagy csapatával, vagy bent az irodában, ahol még baszogatják mindenféle dolgokkal, az, hát ha nem is mindegy, hanem az egyik az ráadásul még hátrányos, és nem, hiszen nem hagyják nyugodtan dolgozni.
Igen.
De mondjuk a sztoriból kijön az, hogy ez középvállalatként nem egy sebből vérző történet.
Én ahány HR-est hallottam az elmúlt hónapok konferencián megnyilatkozni erről a kérdésről, mindenki nagyon határozottan azt állította, hogy a heti 5 benti munkanap az nem fog visszajönni belátható időn belül, és ez a belátható időből ez jó sok. Ez sok év. Tehát, hogy most ezt nem lehet már visszatuszkolni a palackba, ezt a szellemet, és ilyen 3+2, vagy 2+3, valami ilyesmit meg kell engedni a dolgozóknak, és itt az ideje, hogy a munkáltatók azok megpróbálják azokat az alternatív módszereket megkeresni, amivel így is nyomon tudják kísérni a beosztottaik munkáját, anélkül, hogy ott ülnének a nyakukon.
Már csak azért is, mert hogyha ott ülnek a nyakukon, akár offline, akár online, akkor most pont úgy néz ki a munkaerőpiac, ezek az alkalmazottak el fognak sétálni egy másik céghez, ahol a gazda nem őket szemléli frissen megvásárolt C&S gumicsizmájában.
Valami amerikai felmérés volt, azt hiszem, ami azt mondta, hogy 30% körül van azoknak a munkavállalóknak a száma jelenleg az USA-ban, akik inkább felmondanának, hogyha elvennék tőlük a 2 home office napot, és átmenne hogy megpróbálna elhelyezkedni máshol. Az egyharmad az nagyon sok.
Igen, elkezdtek most egy nagy 4 napos munkahét kísérletet is, de az többsebből vérzik szerintem.
Az Angliában, én arról semmit nem tudok, csak a szalagcímeket olvastam.
Angliában van valahol az összes hírnek a harmadik bekezdésében egy olyan mondat, hogy 4 nap, de ugyanannyi munkát kell elvégezni.
Aha, hát igen. Ugye azt nem fogja egyetlen munkáltató sem mondani, hogy túl gyorsan haladunk, és ezért lassíthatunk, 1/5-ével lejjebb vehetjük a munkatempót, majd legfeljebb egy kicsit várnak a kedves ügyfelek. Szerintem nem fog soha elhangzani.
Mondani nem fogják, de ez így nem egy jó deal, tehát így nem éri meg. Tehát, hogy ez a Pista bátyám, kössünk már még a pélóra egy elemlámpát, és akkor éjszaka is tud kaszálni.
Igen, bár azt gondolnám, hogy az a 8 óra elosztva 4 napra, az 2 óra, de hogyha ezt párhuzamosan hatékonyságjavítással csinálják meg valahogy, akkor mondjuk az plusz 1 óra lesz minden nap, abban is van home office, és viszont akkor lesz egy 3 napos hétvégét. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan rossz díl lenne. Azoknak, akik 8-tól 4-ig dolgoznak, és most majd 8-tól 5-ig dolgoznak, szerintem. Legalábbis egy olyan dolog, amit én rábíznék az emberekre, hogy dönthessék el ők, hogy ez nekik jó díl, vagy rossz díl.
Az emberekre azért nem bíznám ezt teljesen nyugodtan, tehát ezt fel kell mérni, akkor már jobb úton haladunk egyébként. Mert az emberek önkizsákmányolásra való hajlandóság az viszonylag magas.
Ebben igazad van.
Azt, hogy utána 40 évesen elviszi a szívroham, mert szaladta, nem tudom én, ügyfélszolgálatra még egy kicsit második munkázni az uránbányába, az meg nincsen benne a számokba jellemzően.
Na de már csak az a kérdés, hogy a 444 cikka ehhez képest mit állított, amit én nem tudtam elolvasni.
A 444 cikkhez hozott még egy-két különböző felmérést, meg feldobta azt a kérdést, hogy hogyan lehet majd felépíteni azt a munkáltatói bizalmat, hogy az emberek akkor is dolgoznak, amikor nem nézzük őket.
Ez szerintem egyszerűen rosszul van megközelítve a kérdés. Már értem, hogy ez a munkaadóknak a megközelítése, de hogy szerintem nem az lenne a feladat, hogy az emberek akkor is dolgozzanak, amikor nem nézzük őket. Az lenne a feladat, hogy a kiadott munkát remek minőségben végezzék el határidőre. Ha ezt napi 2 órában tudják, akkor végezzék el 2 órában. A főnöknek az a dolga, hogy vegye észre, hogyha amit ő kiad feladatot, az 2 óra alatt elvégezhető, akkor nem jól osztja a feladatokat.
Szerintem is az a rövid válasz rá, hogy az, hogy valaki hülye, az nem az én problémám. De ettől még ennek van egy ilyen optikája, vagy ilyen narratívája, hogy de hát a szegény aggódó főnökök azt hiszik, hogy most otthon mindenki lébecol, azt meg nem nézi meg, hogy elkészült-e minden, amit kiadtak.
Hát, akkor ő nekik nehéz az életük, de hát valakinek nehéz élet is kell.
Igen.
A főnököknek.
Ami nekem meglepő volt, hogy eddig csak a magyar KKV-kről, meg abban a közép is benne van jó. Nagyvállalatokról meg ne beszéljünk, mert kevés tapasztalatom van, és az se jó. De ugye eddig csak azokról feltételeztem, hogy közép és felső vezetői szinten komoly kihívásokkal küzdenek. De ezek szerint ez egy általánosabb jelenség.
Igen. Van itt még egy ilyen menedzsment problematikánk, úgy látom, amit kínos telefonhívás alcímmel jegyeztél be a naplónkba.
Ezt nem annyira munkavilágához sorolnám, de igen.
Engem meglepett, ami abban áll.
Engem annyira nem.
Én nem követtem. Na de ne csigázzuk tovább a kedves hallgatókat. Mi is történt?
Az történt, hogy Larry Ellison neves pagoda
alapítója.
És pagoda tulajdonos.
Igen.
És világkörbehajózás fanatikus. Tehát több korábbi témánkhoz is kapcsolódik, pagodákról nem lesz több szó ma, bocsánat. Ő hát nagyon úgy tűnik, és ez egy pár hetes hír, május 22-i, Azóta a január 6-ai pucsoljuk meg Bidennek a megválasztását, bizottságnak több izgalmas dolga jött még ki, de ezt erről majd legközelebb jövő héten beszélünk szerintem. Mindenesetre ekkor az derült ki, hogy hát rajta volt egy olyan telefonhíváson. Biztos azt hitte, hogy a pizzás és csak fel akarta venni, vagy beengedni a piafutárt, vagy érdeklődni, kicserélték-e a fékbetétet a Mercedes AMG-jében. De nem ők voltak ezek a becsületes amerikai kétkezi munkások, hanem Sean Hannity és Lindsey Graham amerikai politikusok, illetve Fox News-os műsorvezetők.
Mindketten Trump támogatói, és talán közeli bizalmasai is, vagy legalábbis bizalmasai.
Igen, és hát Trumpnak az aktuális ügyvédje, és arról beszélgettek, hogy hogyan lehetne megpucsolni Biden megválasztását.
Hát vagy legalábbis megchallenge-elni a választási eredményeket. Igen, és ebben Larry Ellison is ott volt. És ez olyan szokatlan, mert azért valahogy az a kép lengi be a mi tudatunkat, hogy a Szilícium völgyben mindenki liberális, de legalábbis demokrata szavazó, és nem republikánus. Aztán persze kiderül, hogy ez nem így van, hogy az első ilyen híres ember az ugye az volt, aki... Na jó, de itt most mindenféle tényeket kéne sorolnom, úgyhogy ezt átadom neked, ezt a feladatot.
Tiről szeretnénk beszélni?
Hát aki személyes értettségében elérte a Gawker blogbirodalom megszűnését.
Igen, Peter Thielről beszélünk.
Peter Thiel, igen.
Akiről nagyon jó portrétcikkek vannak, majd legalább egyet előtúrok, de hogy mindig legalábbis ilyen reakciós challenge-eljük a demokrata bevett ötleteket típusú embernek tűnt fel. Aztán kiderült, hogy nem annyira challenge-eli, hanem abban hisz, hogy nincs igaza ezeknek az embereknek, és mégiscsak jó lenne, hogyha egyrészt lenne egy megfigyelő állam, másrészt, hogy ehhez a megfigyelő technológiát ő szállítaná. Például Palantir nevű cégén keresztül.
Így van. És ő egyébként ugye Elon Musknak korai harcostársa, együtt alapították a PayPal-t, nehogy hülyeséget mondjak, de a PayPal-t alapították ők ketten, nem?
Igen. Elon Musk, aki pedig szintén harcos trumpista lett mostanában.
Igen, és azt akartam mondani, hogy a Musknak a másik jó haverja ez a Larry Ellison, tehát az Oracle nem vezér, mert most már csak CTO, tehát Chief Technology Officer, de meg bennül talán a boardban. Hát azt hiszem igen, mint CTO bent a boardban, meg továbbra is ő a tulajdonos. Szóval két ilyen trumpista között Muskról is mostanában azért kiderül, hogy hát legalábbis annyi derült ki, hogy republikánus szavazó, nem? Tehát azért a harcos trumpista az talán túlzás.
Mostanra egyébként Twitteren már azt mondja, hogy ő támogat olyan jelölteket is, akik, hát nem hogy trumpisták, hanem mondjuk korábban QAnonosok voltak, ami tényleg a vödörnek az alja. Tehát onnan lentebb már nincsen, illetve de van az a pince ugye, ahol mint közismert Tom Hanks-et lecserélték egy klónjára.
Hát egyrészt, másrészt emberi fogyasztásra alkalmasra alakítanak át kis diákokat egy pizzázó pincéjében.
Erről jut eszembe csak egy zárójel tényleg. Pusztán azért, mert a héten kezembe került egy cikk arra, hogy a britek András hercege hogyan próbál meg visszaszivárogni a hatalomba, vagy hát legalábbis, hogy emberi lénynek tekintsék annál többen, mint hányan most vannak, tehát Erzsébetnél többen.
Ugye ő az a gyermeke az angol királynőnek, akit hát részben szexuális kényszerítéssel vádolt meg egy akkor még kiskorú csaj, akivel egyébként nem emlékszem, hogy hívják, csávónak a magánszigetén találkozott.
Jeffrey Epsteinre nem emlékszel?
Jeffrey Epstein, így van.
Igen. Bocsássuk előre, hogy András ezt a vádat sosem bizonyították rá, mert helyette anyúnak a zsebéből kifizetett 12 millió darab, azt hiszem talán dollárt, csak peren kívül, ha megegyezzenek, ami azért már egy olyan összeg, ami szabad szemmel is látható. De mindenesetre akkor a királynő azt mondta, hogy akkor az összes létező rangját lesz szíves visszaszolgáltatni. Ide értve azt is, hogy ő királyi fenségének se szólítassa magát. Na most ehhez képest a Daily Beast-nek a cikke ez azt mondja, hogy nagyon-nagyon nagy erőkkel próbál visszaszivárogni a brit király családba. Már csak azért is, mert tudja azt, hogyha Böske néni esetleg feldobná a pacskert, akkor megszűnne minden esélye arra, hogy ez sikerüljön, mert Károly herceg és Vilmos herceg azt mondták, hogy hát mindennek van határa. Most a legutolsó családi buli, ami valami ne kérdezz, hogy milyen neve brit lovagrendnek a nagy megjelenése volt, ott Vilmosnak a ha üljön, én nem jövök kártyát kellett ki játszani az újság értesülései szerint, hogy azt mondják, hogy jó, akkor talán inkább mégse próbáljuk meg rehabilitálni a drága Andrást.
Hát na és akkor próbálkoznak a visszakerüléssel.
Igen, ezt azért hoztam ide, mert hogy ott van a QAnonnak ez a teljesen őrült elmélet, amiből kinőtt, hogy demokrata politikusok egy pizzéria üzében, pinyójában kisgyermekükből csinálnak hamburgert, cserélik le egymás klónokra és erőszakolnak majd gyereket. Miközben, hát mint ezt a mellékelt ábra mutatja, ezt valójában magánszigeteken kell csinálni királyi fenségekkel együtt.
Igen, republikánus szavazóként.
Igen, ha egy mód van rá.
Most ehhez képest például az mai hír, hogy vagy tegnapi talán, hogy Kevin Spacey akkor első körben bíróság elé állt. Azt hiszem négy rendbeli szexuális zaklatás és egy rendbeli szexuális kényszerítés miatt egy angol bíróság elé. A vádakat tagadja, óvadékkal szabadlábra helyezték. De azért most úgy tűnik, hogy egyrészt úgy tűnik nekem legalábbis, bár nem tudom, hogy mit, honnan veszem a bátorságot, hogy ebben véleményt mondjak, de hogy mintha a csávó valóban vaj lenne a füle mögött, nem, a feje tetején szokott vaj lenni. Akkor vaj lenne a feje tetején. Másrészt, hogy ezt talán most nem fogja megúszni.
Ezekre az ügyekkel mindig az a baj, és nehogy, hogy belesikoljak egy másik ügybe, hogy nagyon nehéz azt megtalálni, mi a bizonyítható belőle.
Így van.
Mármint mi az, ami úgy bizonyítható, hogy a bíróság előtt megáll?
Ezen tök sokat gondolkodtam pont ma ezt a hírt olvasván, hogy vajon ez hogy megy? Tehát hogy milyen taktikához folyamodhatnak a védőügyvédek? Ott van három ember, aki könnyes szemmel állítja, hogy ez a bácsi belenyúlt a nadrágjába. Vagy azt mondta, hogy ha nem nyúlhatok bele a nadrágodba, akkor nem kapod meg ezt a szerepet. A bácsi persze azt állítja, hogy ilyen nem történt, ez csak egy bosszú szomjas kis elutasított, sértődött alak. És hogy akkor mit lehet csinálni? Nem lehet, nem tudom, videófelvételeket beszerezni. Ugyanakkor úgy képzelném, hogy a ügyvédi szakmának erre vannak bejáratott paneljei, nem tudom, keresztkérdések, hazugságvizsgálat. Nem tudom, hogy mi ezen gondolkodtam, hogy vajon hogy áll neki egy ilyen ügynek egy védőügyvéd?
Volt ma a Diétás Magyar Múzeumnak egy posztja teljesen más témában, ami pont ide fog passzolni. Amely szerint, hogy a számlagyárakat azt idás esetben nem lenne annyira durván egyszerű leleplezni, mert hát hogyha az XBT megrendelt az YBT-től, ami kiadta a ZBT-nek, hogy ásson egy messzes gödröt, majd pedig azt az építkezés végével XBT számla nélkül saját munkásaiba betemette, akkor a teljesítési bizonyítatok azok megvannak, a számlák megvannak, a pénzmozgás addig követhető, hogy kifizették a munkát, messzes gödör nincsen, és akkor azt mondják a bíróság előtt, hogy azért nincsen, mert betemettük, hiszen véget értem, mire szükség volt. És ezek úgy szoktak megbukni, hogy egyszer csak előkerül az Excel fájl, vagy egyszer előkerül az a kockásfüzet, ami fel van írva az, hogy X-től Y-nak, Y-től Z-nek, erre a számlaszámra ennyit kell visszacsorgatni a messzes gödör 42 számlára.
Igen.
És amikor ez előkerül, ott bukik az ügy.
Hát és igen, ám, de szexuális zaklatásnál ez nem annyira áll össze.
Szexuális zaklatásnál nem, amennyiben ez egy olyan egyszeri alkalom, hogy Kevin Spacey sétál az utcán, Supermanként belép egy telefonfülkébe, ahol szexuálisan zaklat egy embert, majd pedig tovább sétál. Hogyha ez nem így történik, hanem beszélnek messengeren, küld SMS-t, akármi, akkor onnantól kezdve már van egy másik történetszálunk.
Akkor igen. Akkor igen, de ha meg rácsap a fenekére, vagy beinvitálja a szállodai szobájába, és ott történik valami, vagy nem történik, az arról nem lesz ilyen digitális nyom. Én inkább, ha én lennék a védőügyvéd, és nem kérhetnék tanácsot nálam tapasztaltabb társaktól, akkor valahogy azt próbálnám kideríteni, hogy a különböző felperesek egybehangzóan mesélnek-e történeteket, felfedezhető egy mintázat a történetükben, vagy épp, hogy nem fedezhető fel, hogy ismerik-e egymást, hogy van-e bármi, ami összeköti ezeket a felpereseket. Tehát, hogy találok-e bármilyen összeesküvésre utaló nyomot már, mint hogy a felperesek esküdtek össze, hogy ezzel az összehangolt perrel jól leveszik sok pénzre, vagy nem tudom, sajtónyilvánosságot szereznek. De azért ilyenkor persze mindig azt tűnik egy kicsit hihetőbbnek, hogy valószínűleg egyszerűen csak megtörtént ez a dolog, és a nagy embert nehezebb becsukatni, mint a kicsit.
Igen, ez általában szerintem így van. Aztán vannak, amikor sikerült, tehát amikor egy Harvey Weinstein mégiscsak elmegy leücsörögni a maga nem tudom én hány tíz évét majd meg, ha persze börtönben, Covid-ban.
Igen. Meg olyan is történik, hogy úgymond bebizonyosodik, vagy legalábbis nagyobb valószínűséget nyer az, hogy hamis váddal illettek valakit, és akkor ide kell citálni, csak azért teszem ezt, mert most pont egy másik podcastban hallhattam azt József és Putifárné történetét, ami egy ilyen klasszikus kontramító érv és bibliai bizonyíték annak, hogy már régen is volt olyan, hogy egy sértett nő erőszakkal vádolt egy férfit, akit ezért aztán becsuktak a bőribe, és mindenféle álmokat kellett megfejteni azért, hogy kiengedjék onnan.
Éppen egy meséskönyvre alapozunk egy történetet, de menj tovább vele.
Hát ez most mindegy, de hogy biztos volt ilyen, mert ez sem egy légből kapott gondolat, hogy ilyen lenne, vagy történne. De ezt részben a MeToo-val kapcsolatban nagyon illetlen dolog egyáltalán csak megemlíteni is, meg hát valóban igaz, hogy itt általában emberek szavai állnak egymással szemben, és őrült nehéz lehet eldönteni, hogy kinek van igaza, vagy ki mond igazat.
Illetve, ha már Biblia, akkor vegyük elé még Dávid királynak a történetét, akinek annyira megtetszett hadvezérének, Úriásnak a felesége, hogy rögtön keresett is háborút, ahová el lehetett vezérelni az urát, hogy meghalljon a harcmezőn, majd pedig sokadik feleségként magához vette Becsebét.
Hát igen, egészen nagy tétben lemerném fogadni, de tényleg házat, kutyát, autót, mindent rátennék arra, hogy a világtörténelem során sokkal több jogos vád hangzott el nők részéről férfiak felé, mint jogtalan vagy alaptalan. És ez egyfajta alapvetést is ad az ilyen MeToo pereknek.
Erről itt eszembe van egy párhuzamos történetünk ide. Mi ezt a sztorit nőként, vagy női szemszögből jósoltuk meg, aztán mit ad Isten férfi szemszögből történt meg, vagy férfi áldozattal, ha jól emlékszem a hírre.
Igen, igen.
Amennyiben, ohaj, ezek az amerikai nevek, basszus, Amerikában tényleg bárkit bárhogy hívhatnak. Gaylin Morris a következőt tette, az gyanította, hogy a barátja megcsalja, ami miatt egy Apple AirTag-et helyezett el valamilyen cuccában.
A farsebébe tette egyébként egész pontosan.
Ez egészen egyszerű módszer, amikor a hátál is ragasztotta volna a pillantragasztóval.
Igen.
Majd pedig követte, majd amikor úgy érezte, hogy itt minden be van bizonyítva kellő módon, akkor gyorsan meg is ölte annak rendje és módja szerint. Ami az első AirTag gyilkosság, amiről tudunk.
Igen, a megölés módjának a autóval való áthajtást és oda-vissza tolatgatást választotta egyébként. Az hozzátartozik, hogy ez olyan vicces, mert ugye a jelenkori újságíró etika alapján nem szokás elmondani, hogy ezek miféle nációk ezek az emberek, csak egy név tartozik hozzájuk, de hát mivel amerikai újságban olvasunk erről a történetről, ezért fotókat látunk, úgyhogy, és szerintem ez egyébként hozzátartozik a sztorihoz, hogy egy ilyen klasszikus gettó fekete párról van szó. Jó, tudom, külsőségek alapján.
Mi az a gettó fekete pár, Ferenc?
Hát egy sztereotípia. Természetesen, és ne ítéljünk ez alapján, de mondjuk, hogyha ezt ilyen, de egyébként figyelj, hogyha ezt egy ilyen fehér középosztálybeli pár csinálja meg, egyáltalán semmilyen más meglepetés, szóval nem lett volna meglepőbb, nem lett volna furább, nem lett volna semmilyen, pont ugyanezt a gondolatokat szülte volna bennem, egészen biztos vagyok benne, de hát nem ez történt, hanem rasta rapper, fekete csávó és töltött galamb basszonkája között zajlott le ez a vita, amit ertek bevetésével próbáltak rendezni, próbált rendezni a csaj, aki azt hitte, hogy a fiúja meg csalja. És hát a hírből úgy lehet érteni, hogy meg is csalta, tehát a szóváltás, ami megelőzte az autós trancsírozást, az a csaj, a pasia és egy idegen nő, mint harmadik fél között zajlott le. Indulatos szóváltás volt a szemtanúk szerint, majd ezután jött a na jó, akkor át. Hozzányomom a falhoz, aztán még egy kicsit tolatgatok rajta.
Hát mindezt egy bárban egyébként, ahol a fenyegetés korábbi részében, ha már beleszaladtunk a sztereotípiákban, akkor a legvájtressebb fegyverek egyike is előkerült, ez pedig a törött sörös üveg.
Igen, 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 igen.
Ez nem volt egy szép történet semmilyen körülmények között, pláne, hogy hát ráparkoltak hát egy autóval a szegény csávóra.
Egy szép része volt az erteg.
Azt pedig tök tudtuk, hogy ez lesz belőle, tehát,
hogy, sőt, hát, hogy ez is lesz belőle, persze, hogy tudtuk, igen, persze. De...
És ez már a felokosított erteg, amire az Apple azt mondta, hogy most már tényleg kivédtek majdnem mindent. Csak nem elég majdnem mindent.
Hát jó, de szóval azt nem tudják kivédeni, hogy lehessen követni egy erteget. Mert ha ugye nem lehetne, akkor hát akkor nem lenne semmi értelme a tárméknek. Tehát azt nem fogják tudni kivédeni, hogy én betegyek a, mondjuk a gyerekem kabát zsebébe egy erteget, és aztán nézzem, hogy merre jár.
De azt meg tudja csinálni, hogy csipogjon a...
A gyereknek, hogy ő tudja,
a gyereknek, hogy egy erteg megy melletted.
Aha, most meg lehet, ebben igazad van.
Anyukád, akivel élsz, ő rakta a táskádba, vagy mostoha apád, aki hamarosan el fog rabolni téged egy barkas típusú autóval.
Igen, igazad van, ezt lehet. Lehetne, igen. És ezt elvileg nem tudja az új erteg?
Valami ilyesmit tud. Ehhez ertek felhasználónak kéne lenni. Klasszikusan többet tud, mint egy fütyülős kulcstartó, de nem minden platformon című dolog.
Ja, értem, tehát, hogyha a követett személy is Apple ökoszisztémában tengeti életét, akkor kap jelzést, ha nem, akkor bocs.
Androidosként fel kell rakni valami appot, és akkor megnézheted, hogy van-e melletted erteg. Én itt szálltam ki. Ugyanitt van Apple TV élményem.
Ó!
Egyrészt elindult a For All Mankind harmadik évada, annak is az első része, az egy egészen remek sorozat, én nagyon szeretem. És mostanában olvastam elméleteket arról, és akkor ezzel átléptünk a sorozatos témába, még hogy más sorozatról nem is tudok beszélni most, hogy megint ugrunk 10 évet, nagyon király módon előre lendül a történet, már egyáltalán nem ott vagyunk, hogy az a téma, hogy most akkor nők vannak az amerikai űrprogramban, vagy sem. Ez kb. 3-4-5 részig volt központi elem a legelső sorozatban. Jó, lehet, hogy 8 is. De hogy azóta teljesen máshol vannak élő szereplőink saját életekkel, sorsokkal, egymáshoz kapcsolódó programokkal. Egészen remek, már az űrturizmusnál tartunk a 90-es években. Ráadásul az Apple hivatalosan is elismerte, hogy volt egy olyan eszköze neki, hogy Apple Newton PDA. Valahol egy dobozomban még van egy ilyen 2 kilós eszköz, amennyiben az egyik jelenetben abban jegyzetelik a tudókat. És olyan jó volt látni, hogy szép, teljesen alkalmatlan jószág volt, imádtam. A másik pedig, hogy olvastam cikkeket arról, és izgalmas lesz nézni azt, hogy megjelenik ez a magyar interneten, meg megjelenik ez mellette a külföldi interneten, hogy a mindenki más és a Netflix stratégiája között van egy jelentős különbség. A Netflix az ugye kijönti a sorozatot egyszerre, az emberek meg végig bingelik, aminek nem tudom mi a magyar darája, az a darája. A sorozatot 2 nap alatt, majd alszik egy harmadikat. És utána egy hétig arról beszél az internet, hogy és a 4. évada a akárminek, a Kis Csávók D&D-znek című sorozatnak, az milyen volt, és mi a csavar benne, és hogyan izgalmas, és akármi. Majd pedig elül ez a beszélgetés. És ezzel szemben pedig, amikor heti egy rész jelenik meg, akkor szépen épül felfelé a nyomás, és a harmadik résznél megjelennek az elméletek, hogy mi lesz a 4. meg a 6. részben, és egy hosszabb tartó kulturális jelenséggé válik. Hát tulajdonképpen bármi, ami sikeres, amit néznek emberek. Ami tök ilyen régi fajta tévézés élmény egyrészt, másrészt pedig nekem sokat ad hozzá, hogyha lehet beszélgetni róla, hogy te láttad, de abban mi volt, az hogyan történt, utólag is vissza lehet hozzá persze térni, de azért az mégse ugyanaz, meg egy kisebb kört ér el így.
Én elégedett vagyok azzal, ahogy a Netflix csinálja, nekem jó, hogy én dönthetem el, hogy milyen tempóban nézem, és akár binge-watchingolhatok is, ha nem is egy egész sorozatot, de mondjuk egy este 3-4 részt. Én ezt szeretem. Sok esetben az HBO-n is összevárom, amíg lemegy a sorozat.
Pont ezt akartam, hogy ezt meg tudod tenni.
Hát igen, csak akkor viszont tényleg kizárom magam mindenféle beszélgetésből, mert akkor mire én elkezdem nézni, addigra már mindenki megnézte, és mindenki végigbeszélgette. Aki vállalja a heti frissítéssel járó várakozást.
Hát ha csak nem a közepén vagy a végén szállsz be, amikor még hátra van két rész.
Igen, azt lehet még. Na mindegy, hát értelek. Igen, van, aki ezt szereti jobban, van, aki azt szereti jobban. Úgy látom, hogy mind a kettőnek vannak rajongói és ellenző is.
Abszolút hatás szempontjából érdemes lesz ezt egyszer felmérni. A másik meg, hogy most megint van akkor Apple TV élményem, természetesen Apple TV Plus élményem, mert hogy Apple TV eszköz nincsen a lakásomban. Hiszen egyrészt drága, másrészt pedig semmi más Apple eszköz nincsen nálam most történetileg. És minthogyha fejlesztettek volna a felületen, de nem a jó irányba. Amennyiben most már nincs olyan, hogy a sorozat rész végén, vagy amikor elkezdenek felmenni a kínai nyelvű betűk, hogy kiszinkronizálta a kantonira, akkor lenyomsz egy gombot és tovább ugrik a következő részre. Még akkor, hogyha megvan a következő rész. Hanem kettőt kibekkelsz, akkor megérkezel ideális esetben a sorozatnak az oldalára, és onnan lehet aztán további két kattintással belépni a következő részbe, hogy nyomj egy play gombot.
Hát ez nagyon bénán hangzik.
Tehát, hogy abszolút arra van felépítve, hogy te ezt ne akarjad nem Apple eszközön fogyasztani, amin van egy Apple TV Plus app.
De hogy ehhez képest az Apple eszközön megmaradt a Skip Next?
Hát a távirányítóból benyomod azt, hogy Next, azt annyi. Meg ott nem a weboldalon vagy persze, hanem egy célalkalmazásban.
Igen, értem. Oké. Bénán hangzik.
Értem, nem tetszik. Ugyanakkor, de ha már várok a következő For All Mankind részre, akkor most megnéztem 2-3 kedvenc izét. Kedvenc Ted Lasso-t, és ez még mindig tök jó.
Na viszont beszéljünk egy picit arról a bizonyos felaprított repülőről is, ami az adás címét adta, még mielőtt elfogyna a erre szánt idő. Semmilyen aktualitása nincs, egyszerűen csak szembe jött egy, azt hiszem a Facebookra keveredtem valahogy, és mostanában nekem sokszor jön, sok olyan cikk jön fel, amikor 10 eset, amikor, és az első esetnek a szövege kifotózva egy screenshotra, de csak a nagy része pont annyi, hogy ne tudjam a poént. Szóval ez a típusú engagement korbács csap le olykor, és akkor egy ilyenbe belekattintottam, mert valami, nem is tudom, 10 repülő, amire nem hitted volna, hogy le tudod szállni, valami ilyesmi volt a címe, és ott látunk egy ilyen régi Cessnát, bocsánat, Cessnát, hogy ragaszkodjunk az eredeti általunk elfogadott pronunciation az, ami teljesen szabályos távközökön, hátulról a faroktól egészen az első ajtóig, mármint a tehát azt hiszem a szárnyig, ilyen szabályos, mondjuk 10 centis távközökkel egyenes bemetszések vannak a törzsön, teljesen úgy, mint hogyha valaki így módszeresen felszeletett, beírdalta volna tulajdonképpen, mint egy pontyot.
De akkor már csak a szalonnát kell beledugdorászni, meg a kis fokhagyma szeleteket.
Igen.
És kész a repülő.
És akkor ennek az a története, pontosabban az volt a városi legenda körülötte, hogy valami pasasnak a felesége meg akarta csináltatni a melleit, a pasas ezt nem engedte, és az egyébként így megspórolt pénzből vette magának ezt a repülőt, mire a mérges asszony egy láncfűrésszel kiment a reptérre, és szépen módszeresen felszeletelte a repülőt, de aztán kiderítették talán a Mythbusters sorozatban, hogy nem ez történt, de ami történt, az ennél egy sokkal-sokkal csúnyább sztori. Valaki parkolt a hangárban a saját kis repülővel, nem ezzel, hanem egy másikkal. El akart vele valahova indulni, de nem indította motor, mint kiderült, mert az akkumulátor, nem tudom, lemerült, vagy valami ilyesmi, zárlatos lett. És nem bakolta ki a gépet, hanem csak behúzta a féket, kimászott a szárnyra, mert onnan lehet valahogy a akkumulátort bingizgetni, és ott nem tudom, próbálta összeszikráztatni az egyik pólust, és hát sajnos sikerült neki, beindult a motor, és elindult a gép, mivel nem volt kibakolva a kereke, ezért könnyedén legyőzte a behúzott kéziféket, és elindult, a faszi nem tudta leállítani, ott a szárnyon próbálta valahogy megszakítani a gyújtó áramkört. Ez a gép ezzel mit sem törődött, a propeller által húzva szépen elindult előre, és az útban levő repülőnek a, hát ahogy így vele párhuzamosan a farka föl megérkezett a propeller szépen, mint egy parizer szeletelő felszabdalta a gép oldalát. Gyönyörűen néz ki, nem hinnéd el, hogy mi okozhat ilyet. Én hosszan gondolkodtam, mielőtt olvastam volna a szöveget, hogy hogy lehet úgy lezuhanni, felszállni, vagy balesetet szenvedni egy ilyen géppel, hogy ezt okozzuk, hogy ráesel egy gigantikus fésűre kb. Ez volt a legjobb elképzelésem, vagy
átrepülsz egy ipari lézer előtt.
Hogy?
Átrepülsz egy ipari lézer előtt.
Igen, ami csapkod éppen. Szóval, hogy nagyon talányosan nézett ki, de a történet, hogy mondjam, elérte azt a színvonalat, amit én a fejemben horrorként próbáltam előállítani.
Igen, és ne felejtsük el azt a részét se a sztorinak, hogy egyébként ez még a sikeres kimenete volt, hogy a végén a gép az megállt magától. Már az elszabadult, nem ez a kis kétmotoros szeminól, amit felszereteltek. 22 méterre a repülőtérnek a üzemanyagtankja előtt. Tehát ennél csak John McLean-ebb vége lehetett volna az egésznek.
Igen. Ja, igen, és azt hiszem valami, nem tudom, 5 vagy 6 gépet rongált meg, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon drága mulatság lehetett a tulajdonosnak.
Biztos, hogy nem dicsérték meg érte.
Hát biztos nem, meg biztos kifizettették vele a gépekben esett károkat, és ezek a gépek azért drágák, lássuk be.
Mennyibe kerül használtan egy ilyen? Tehát egy nem, első nem dohányzó tulajdonostól, amivel csak a sarki boltba jártak.
Azt képzeld el, hogy azért tudok válaszolni, mert ma biciklizés közben hallgattam a Spagetti Lakóautó podcastot, aminek legutóbbi számában egyebek mellett erről is szó esett, és ott az egyik házigazda, Mr. Jackpot utána nézett a kérdésnek. Használt repülőgépet 4 millió forinttól lehet venni. Ezt azért nézte meg, mert egy PPL, tehát egy ilyen Private Pilot License-t, azt egy magyarországi kiképzőnél, ahol 45 óra repülés van egy fél éves elméleti tanulás után. Szóval, hogy ezt ilyen 3,5 millióért kapod, tehát annyiba kerül körülbelül egy pilóta igazolvány, viszont 4 millióból meg már tudsz venni egy, hát jó, erősen használt gépet, de hogy 4, szóval 4 millió. És kb. Annyi, mint maga a jogosítvány.
Egy drága hobbi.
Hát igen, főleg, hogy ez a 4 millióért azért tényleg egy eléggé leharcolt gépet lehet csak venni.
Hát jó, de berepülsz a homosítába, veszel szőrös kormányt rá, azt rögtön megvan.
Igen.
Ja, még dobókockát visszapillantóra, azt ne felejtsük ki.
És egyébként nem is drága hobbi, mert viszont ma csupa ilyen jutnak eszembe dolgok, hogy valamelyik nagy portál videói között, talán a Telexen láthattam a gutrások találkozóját, nem tudom, szembe jött-e veled ez a történet.
Nem, egyáltalán nem.
Na hát kérlek szépen, nagyon érdekes, nagyon izgalmas a gutra, egy magyar traktor.
Dutra.
Dutra? D-vel Dutra. Kellett volna mondani?
Az ilyen hosszú orrú, mint egy borz.
Nagyon hosszú orra van, igen, lényegében a olyan előre nyúló borz orra van, ami miatt a súlypontja végtelen elől van, és ezért mindegy, hogy milyen nehéz vontatmányt húz, ekét, vagy boronát, vagy akármit, ezért nem emelkedik el az első kerék, a hajtott kerék, mert elől van a súlypontja nagyon. Állítólag ez egy világszerte nagyon híres traktor volt.
Egy gyönyörű, szép darab volt.
És gyönyörű, igen, a traktorgyárban gyártották. Na, és az ilyen dutrákat veszik meg a, hát láthatóan vidéki gazdák, akik szeretnek pepecselni a műhelyükben, és újítják fel gyönyörűre több év alatt. És ott is elhangzottak ilyen számok, hogy mennyibe fájt felújítani ezt a gépet, és ha jól értettem, akkor ezek többbe kerülnek, mint egy használt Cessna. Mármint így a beletett munkával, meg felújítással, meg alkatrészárral egyetemben. Gyönyörű hobbinak látszik, Én nem szoktam ezekre a retrovasakra különösebben gerjedni, de ezek a Dutra traktorok, ezek tényleg rohadt menők.
Én először egy fotón láttam Dutrát. Életemben azt hiszem, hogy egyszer repültem a Ferihegy egyről valami fapadossal. És a Ferihegy egyen, ami egy ilyen teljesen baráti módon kinéző tök király kis terminál volt, egyrészt körbeállt a sor, mert nem ennyi emberre tervezték, másrészt körbe volt egy fotókiállítás, és az egyik képen az volt, hogy éppen vontatja két Dutra a futóra, a futópályára a repülőgépet, mert hát mi mással vontatnád, ha nem egy ilyen traktorra, pont annyira alkalmas, mint bármi más. És néztem, hogy hát ilyen orra semminek nincsen. Mégis mi a jó Istent láttatok. Aztán utána a hosszas googlizásra megvolt, hogy mi van ott. Viszont van neked egy rádióműsorom, lehet, hogy már ajánlottam adásban, de nem lehet elégszer. Na most angolul van, ez előre bocsátom, és hát rádióműsornak nincs feliratos verziója. Viszont a Cabin Pressure, amit John Finnemore nevű brit komikus írt, és ami egy viszonylag korai szerepe annak a hosszú nevű brit férfinak, aki Sherlockot is játszotta, Benedict Cumberbatchnek, az egy nagyon pici, úgynevezett egy gépes légitársaságnál játszódik, az MGNR-nél, ahol az MGN az a MyJet Now, mert hogy a tulajdonos asszonyság az egy vállóperben szerezte meg a férjétől a repülőgépet, és azzal a rendőrtel át is nevezte a céget, hogy apunak a rohadéknak a sebébe beledörzsölje a sót, és ennek különböző útjairól szól. Szerintem az egyik legviccesebb dolog, amit meg lehet találni az interneten. Többször hallottam magyar fan klubját, nagyjából négyen alkotjuk szerintem, és ebből kettőt ismerek személyesen, de bődületesen jó, és hála jó Istennek, fent van archív.org-on, tehát be is fogom linkelni.
Hát akkor ez benne lesz az adásnaplóban, micsoda szerencse. Meg fogom hallgatni.
Minden körülmények között ajánlom, nagyon-nagyon szórakoztató.
Na, hát telebeszéltük ezt a másfél órát, úgyhogy, de egy fene te még választhatsz egy
hát akkor gondolom. Választ te is egyet, én már megtaláltam a sajátomat. Ez pedig a teljesen felesleges I'm the Designer LED lámpa $30, 30,74 dollárért. Mai árfolyamban nem tudom, mennyibe kerül, de amikor meghallgatják, ti ezt kedves hallgatók, úgyis drágább lesz egy kicsit annál. Amiben azt tetszik, hogy hát LED lámpát ugye bárki tud gyártani, ilyen egyszerű skandináv dizájnot, meg aztán pláne ez úgy néz ki, mint egy ételhordó, vagy mint egy ilyen nagyító, amit az órások használnak, attól függ, hogy mennyire van kihúzva. Viszont ez annyira ki van találva, hogy ha nagyító üzemmódban használjuk, akkor egy asztali lámpa megáll a kis markolatán, oda irányít a dobát, tetszik, és akkor világít az asztalra. Ha kihúzod a nagyítónak a jobb híján a peremének két végét, akkor a világító test az az aljával, a markolattól távolabbi résszel siklik tovább, és az a kihúzat, ami ott kialakul, az olyan, mint egy
lampion.
Mint egy lampion, igen. És akkor lampionként világít, a markolatánál pedig fel lehet akasztani a bárminek a szélére, és egyszerűen szép, van benne egy ötlet. Nem az, ami megváltja a világot, a francnak kell egy olyan lámpa, amit töltögetni kell időnként. Kempinglámpából van könnyebb. Talán ilyen kültéri szalonnás sütős lámpának tudnám mondani, az, amire kb. Alkalmas. Megül kettő akasztóval arrébb, mint ahol a szúnyogírtó, zizegős UV-lámpás vackod van. De hogy van benne egy kis ötlet, meg egy kis szeretet, ahogy megtervezték, az ilyenek nekem nagyon be tudnak jönni.
Igen, megmenném kockáztatni azt az állítást, hogy mind a kettőnknek azok a dizájnok jönnek be, amik egyébként az embernek az emberi mi voltát olyan fényesen igazolják, hogy van benne valamilyen zseniális, nagyon intellektuális ötlet, valamilyen ilyen kis finesz, ami tényleg az embertől várható a leginkább egyrészt, és van benne egy ilyen valami fajta nagyon konzisztens esztétika, valamiféle szépség. És ez a kettő megvan, akkor mi rajongók vagyunk. független attól, hogy az a tárgy egyébként mire van, és van-e egyáltalán értelme, de a szép, akkor szép és ötletes, akkor mi szeretjük.
Igen, rövid az élet ahhoz, hogy egy drót végén logófoglalatba csavarjunk bele ezeket, izzókat.
Hát egyfelől, másfelől meg én pont azt szoktam érezni, hogy egy csomó helyzetben nem érdekel a kinézet, hogy csak is a praktikum a használhatóság számít. De valóban egy csomó más helyzetben meg egyre inkább szeretem azt, amikor valami szép. És én is ehhez választottam akkor már hírt, amennyiben is az IKEA bejelentette, hogy folytatva eddigi nagyon meglepő gyakorlatát, miszerint mindenféle hangkeltő eszközöket, Bluetooth hangszórókat, meg állólámpának álcázott Bluetooth hangszórót, meg fali képnek álcázott Bluetooth hangszórót árusít, hogy zenét lehessen az ő eszközein keresztül csinálni. Most bejelentette, hogy egy vinil lemezjátszót bocsát majd forgalomba, ami minden bizonnyal nem egy különösebben jó vinil lemezjátszó, de hát biztos nem is ezzel akar az IKEA versenyezni, hiszen ilyen lemezjátszót mostanában minden árkategóriában lehet kapni, 1 forintostól az 1 milliárd forintosig, és nyilván az 1 milliárd forintos tesz a legjobbat a lemeznek, az 1 forintos meg tönkreteszi azt. Ez valahol nem a kettő között van, inkább biztos közelebb van az 1 forintoshoz, mint a drágához. Nagyon minimál design, nyilván együttműködik az IKEA a többi eszközével, és olyan, tehát nem is maga a lemezjátszó az, amit tetszik, bár az is jól néz ki, hanem nagyon bírom, hogy az IKEA elég határozott módon beleállt abba, hogy a mai lakberendezés, lakáskultúra részei nem csak az ülőkék és az ebédlőasztalok, hanem a szagelszívók és a Bluetooth hangszórók és a telefontöltők is. És hogy ezt viszonylag határozottan, rendszeresen előre lépkedve ebben képviseli, és most akkor egy ilyen nagyon hipster dolgot, mint a lemezjátszó idehoz, amit az ember egyébként azért nem vesz magának, mert a hifi szakboltban marha drágán lehet venni ahhoz, hogy az itthon kallódó Edda 1-es nagy lemezt meghallgassuk egyszer rajta. Kínából meg azért nem vesz, mert azt gondolja, hogy az biztos, nem tudom, ferde akar, és le fogja karcolni a lemezről a zenét. És akkor ez olyan, hogy mégiscsak az IKEA-tól veszem, abban bízhatok. Ki is néz valahogy, bele is illik abba az esztétikába, amit otthon amúgy megvalósítottam. Még biztos szól is valahogy, hát akkor miért ne?
Egyébként azért az érdekes, hogy erre ráültek azért többen, de az IKEA az mindenképpen a legnagyobb ezekből a játékosokból, mert hogy ha valaki azért szeretne LP-t venni, mert annak most van egy dizájn, vagy van egy revival-je, jól néz ki a lakás dizájnban, stb. És egyre több dolog jelenik meg újonnan lemezben, mert divatos. Ellenben nem szeretne venni egy, nem tudom én, project lemezjátszót ortofon pick-up-pal annyiért, amennyiért meggenerálozzák az autóját, akkor például Lenkót tud venni. Azt hiszem 25-6-7-8-9-ért. Viszont ahhoz már tudni kell, hogy akkor az alzán rákeresek arra, hogy lemezjátszó, és higgyük el azt, hogy az, ami már nem néz ki teljesen bizének kínainak, azért nem csehszlovákozom le, mert a Lenko az régen egy cseh cég volt, ha jól emlékszem. Azt lehet, hogy meg lehet venni. És persze erre mondják az audiofilek, azt hiszem, majd tönkre fogják tenni a lemezeket. Amit egyrészt értek, másrészt pedig, hát ha valami fogyóeszköz, akkor a tűvel lejátsz a zene, az sajnos az. És ebben a szegmensben az IKEA nagyot tud gurítani.
Kíváncsiak üzletnek is jónak tűnik.
Én kíváncsiak, mikor jutnak el odáig, hogy lesz-e valami, mint a IKEA erősítő.
Szerintem tuti. És jó, nem, visszavonom, nem tuti. Ők az egyszerűségre törekszenek, nem hifisták akarnak versenyre kelni, hanem hanglejátszó eszközöket akarnak adni azoknak, akik nem akarnak belemerülni ennek a nyúlüregnek a mélyébe, hanem csak akarnak venni egy tisztességes, minőségű, egyszerű példányt.
Nyilván hamarabb fog beszélni az IKEA-nak a bármi lejátszója illetve kettő darab szimfonisk hangfallal, amit már amúgy is beraktál a lakásba.
Így van.
Bluetooth-on egyébként. De benne van a lehetőség között. Ugye volt egy darabig tévéjük is, amikben nem látták, hogy hogy ők nem tudnak olyan sebességgel frissíteni ATV-n, mint amennyire a piac tud frissíteni ATV-n.
Ez egyébként az a vicces a Wörthcikkben, amiben olvastunk erről a lemezjátszóról, ott megemlítik, hogy nem nagyon sok minden derült még ki a bejelentésből, nem lehet tudni, hogy milyen kapcsolódási lehetőségek vannak benne, van-e benne erősítő, van-e benne saját hangszóró, nem tudunk semmit. Azt látjuk az egyik fotón, hogy van egy vonalas kimenet rajta, egy ilyen koaxiális, ezt koaxnak mondjuk, ugye? Már nem emlékszem, olyan régen használtunk ilyet.
Nem RCA volt rajta?
Hát két ilyen barándugó, egy piros meg egy fehér, az az RCA.
Az RCA.
Akkor RCA. És hogy azt nem tudjuk, hogy van-e vezeték nélküli kapcsolódási lehetőség például. És belegondoltam, hogy egy lemezjátszóba Bluetooth tenni, az a legnagyobb marhaság lenne. Azt még én is ellenezném. Én, aki egyébként híve vagyok. De hát ugye a lemezjátszót, azt lényegében tényleg csak azért vesszük, hogy analóg legyen az élmény, és hogy az analóg rögzített dolgokat hallgathassuk meg. Hogyha aztán ezt meghallgatás előtt Bluetooth-on tömörítve átlökjük egy Bluetooth hangszóróra, akkor pont a lényegét heréljük ki, nem? Nem jól mondom.
Az esztétikája megmarad. Tehát ezzel még el lehet adni,
igen,
egyébként.
Igen, igen. De egy akkora ellentmondásnak érzem, hogy ez...
Ja, abszolút.
Tehát ez bármelyik hipsternek, aki egyébként csak a kinézete miatt venne, annak is feltűnik szerintem, hogy ebben azért van egy félreértés.
Ugyanitt az a két RCA az még lehet erősített kimenet, tehát lehet benne előerősítő.
Az
izgalmas, hogy mellette van egy lik, ami azt írja, hogy power, és ez egy USB-C-nek tűnik.
Aha, ez egy mobil lemezjátszó, hát a legjobb, amit el akarok vinni.
Hát tulajdonképpen igen, várjuk a Mambo Magnót.
Igen, amit magaddal viszel egy kirándulásra, és aztán amikor felértek a gerecsére, akkor leteszítik a tisztásra a lemezjátszót, és föltöztek egy Vivaldit.
Igen, 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 vagy egy Cseh Tamást.
Tényleg, rosszul mondtam, Cseh Tamás.
Ugyanitt egyébként, ha a legszebb 20. századi vers sorok, vagy verszakokat keressük, akkor az mindenképpen pályázik szerintem Cseh Tamásnak az a pársora, hogy hárman elloptunk egy Skodát, a Moszkva téren elfogtak el, hánytam az izgalom miatt, így változtattam iskolát. Hát ebben mennyire benne van minden?
Ebben sok minden benne van, igen. Igen. Hát jól van, én azt hiszem, hogy mindent megbeszéltünk, ami lényeges és fontos volt, úgyhogy nem tudom, hogy most hogy lesz a nyár, kedves hallgatók, nyilván ez a nyár egy kicsit hektikusabb lesz, és hol leszünk, hol nem, mindenkinek folyton nyaralni kell járni, vagy nem tudom, hogy nekem mindenképpen többször is lesz majd feladataim között ez a dolog.
Hát nekem bonyolult időszak jön, például elindul majd egy projekt, amiről a következő adásban mesélek, hogyha elindult addigra.
Jó, akkor már most izgulok, és várom, hogy elmeséld. Kedves hallgatók, várjatok ti is, addig pedig a legjobbakat nektek, szevasztok.
Sziasztok!